Folytatódik az aréna, vendégünk a továbbiakban is Novák Ferenc koreográfus, rendező, és itt a táncszakma finanszírozása már többször szóba került a hírek előtt, és azért az érdekelne, hogy emellett a minisztériumi vagy központi támogatási rendszer mellett mondjuk milyen lehetőségei voltak, vagy akár most jelenleg milyen lehetőségei vannak mondjuk a táncszakmának, mert mondjuk maradjunk csak a színházaknál. Hogyha az ember bemegy egy színházba, akkor már a jegynek a hátoldalán valamelyik banknak a logójával találkozik, az előcsarnokban, a színház előcsarnokában, meg ott vannak szép keretbe foglalva azok, akik a színházat vagy a színháznak valamelyik előadását pénzzel támogatják. A táncszakmának, vagy akár a táncszínházaknak nincs ilyesfajta lehetőség?
Van, sokkal szűkebb. A különböző pénzügyi intézmények, akár bankok, vagy gyárak, vagy különböző vállalatok inkább a show business felé mennek. Tehát most anélkül, hogy bármilyen rosszat gondoljon tehát valaki, egy Experi Dance-nak gyorsabban adnak pénzt, mint egy állami együttesnek. Mert úgy érzik, hogy az nagyobb reklámfelület, ugye, nem tudom, hogy
igen, csak azért nagyon sok olyan intézmény van szerintem, például egy nagy bank, vagy egy olyan nagy vállalat, akinek mondjuk az image építésébe az is bele kell, hogy férjen, vagy talán ők is törekednek erre, hogy mondjuk olyan minőségi kultúrát támogatnak, ami mondjuk nem olyan széles kör számára hozzáférhető, vagy érdeklődésére számot tartó, de az ő imidzsükhez éppen hozzátartozik az, hogy egy ilyen minőségi kulturális teljesítményt, vagy műhelyt támogatnak.
Engem 82 végén, 83 elején csaltak vissza Hollandiából. A hollandi színháznál az természetes volt, hogy felöltöttem a nem létező nyakkendőmet, és az együttes társulat igazgatójával megkerestük a Philips céget, és nem tudom, ha más nem, akkor mikrofonokat kaptunk ingyen, és megkerestünk különböző...
Tehát akkor ott is azért kilincselni, meg előszobázni kellett
a pénzet. Hát ez a világon mindenütt. Hát gondolja, hogy a New Yorki opera az megél a bankárok segítsége nélkül, nem. Vagy a Milánói Scala, az lehetetlen. Szóval én ott megtanultam a leckekönyvet, mire itt a rendszerváltás megvolt, akkor én már 7 éve itthon voltam. És olyan naív voltam, hogy na, elkövetkezik az a korszak, amikor a nem létező nyakkendőmet felkötöm, és akkor elmegyek ide, oda, amoda, és azt mondtam, hogy az új prospektusra rátesszük a nevét, és nem igazán ment a dolog. Szóval kikerültünk ebből valahogy. Ebben sok minden hozzájárult, azért itt a magyar értelmiségnek egy nagyon értékes, de nem a nemzeti oldalhoz tartozó része, rögtön hozzáteszem, hogy nagyon értékes része, nem becsülte igazán a magunk fajta együtteseket, most a népi együttesekről beszélek. Szóval nem igazán becsülte, szóval, hogy is mondjam, volt, amikor fél lábon kellett álljak a műfajok körébe, mind a gólya, attól, hogy nekem ehhez a kultúrához van kötődésem mindenféleképpen.
És a hivatalos kultúrpolitika mindezt hogy kezelte? Mert azért a táncművészek meg az önnyilatkozataiból is az érzékelhető, hogy azért az egész táncművészet meg maga a tánc egy kicsit olyan félretolt vagy perifériára tolt
műfaj. Abszolút, a legmostohábban kezelt. A táncművészet az kapja a legkevesebb pénzt. A legrosszabbul fizetettek a táncművészek, és engem nem vigasztal, hogy Hollandiába is rosszul fizetett, na de mihez képest? Mihez képest az, hogy tud normálisan élni, vagy nem? Tehát az nem vigasztal. Tehát ez mindenféleképpen egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen másodrendű műfajnak tekintették. Mit tudom én, az első Orbán kormány alatt valamivel fellendült a dolog, mondjuk jobban lehetett pályázni. Tehát könnyebben kaptam pénzt egy erdélyi turnéra, amire később nem létezik, hogy pénzt kaptam volna. Akkor innen-onnan talán lehetett. Mert tehát az NKO-ban nincs annyi pénz a nemzeti kulturális alapba, nincs annyi pénz, hogy ezeket finanszírozni tudják, de ott is például a tánckollégiumnak van a legkevesebb pénze. A legkevesebb pénze. Közben állítom, hogy a táncműfej a legsikeresebb külföldön. Tehát ha végignézi azt, hogy milyen együttesek járnak külföldre, milyen együttesek kapnak, és hányszor kapnak meghívást külföldre, akkor messze fölül vannak felette vannak a színházi világnak. Nem mondom, hogy a zenei világ ott is, hogy is mondjam, túlszárnyalja, de számszerűleg biztos. hogy sokkal többen mennek külföldre. Nem, ez így alakult ki, és sajnos ezen lényeges változás nincs. Hát, ha most bekövetkezik egy ilyen, na most több pénzre nem számíthatunk, az biztos, hogy egy pár évig itt több pénz nem lett. De hogy a meglévő pénzt sokkal észszerűbben kéne elosztani, és el lehet osztani észszerűbben.
Tehát, hogy mondjuk hogy a kultúrára szánt büdzséből nagyobb szeret
akár csak a táncra szánt büdzsé. Hát nézze, mondok valamit. Az előző kormány elvesz 80 milliót 2008-ba. Elvesz 80 milliót a táncszínháztól. Aztán kiír egy pályázatot, amire a táncszínházba szereplő együttesek 90%-a nem vehet részt. Mert ügyesen van kitalálva a pályázat, utazásra, hazai előadásokra, és külföldi utazásra. 120 milliót írtak ki. Összehívtak egy jó indulatú kuratóriumot, és képzelj el, hogy 40 milliót nem tudtak kihoztani. Ez mit szól? A kedves közönség mit szól? 40 milliót. Ebből a 40 millióból nem lett körülbelül 50 gyerek előadás, a táncszínházban is nem született meg körülbelül 6-8 jelentős mű. És nem tudták kiosztani, mert olyan komolytalanok voltak. Még akik megkapták a pénzt, azok is. Három ember kimegy, nem tudom én milyen, bivajröcsögői fesztiválra, egy barakba laknak, és 100 ember előtt előadnak valamit, és hazajönnek. És erre elmegy 1,5 millió.
Arról beszélgettünk, hogy háttérbe szorított műfaj a néptánc és a népzene, és ez azért is érdekes, most éppen az jutott eszembe, hogy azért az elmúlt évtizedekben azért többször is kifejezetten az érdeklődés középpontjába kerültek ezek a műfajok. Most gondoljunk akár a világzene divatjára, ugye ennek okán azért az autentikus népzenére és a népdalra azért ráirányult a figyelem. Hát most más nem említsek, a francia Deep Forest révén Sebastian Márta által énekelt népdal, az a slágerlisták elején.
Hát a Deep Forestben annyiban vagyok érdekelt, hogy abból a gyűjtésből vették magyar dolgokat, amit én egy Flagel nevű belgium
zenekutató. Azért mondom, hogy csak érzékletednő azt, hogy azért bizony erre is irányul a figyelem, és ennek révén azért igaz, hogy ez egy elektronikus zenei feldolgozás volt, de azért mégiscsak ráirányult a figyelem az autentikus magyar népdalra, vagy erre a műfajra, vagy aztán említhetném, más nem mondjak, a táncház mozgalmat, ami hát valóban igazi mozgalommá terebélyesedett a 80-as években. Tehát azért volt ennek széles tömegeket megmozgató ereje és hatása.
Igen, hát a táncház mozgalom, amikor alakult, tehát azért tudom, az amatőr együttesem emberei találtak ki.
Tehát ez a Bihari együttes,
igen,
ugye?
Igen. A Bihari együttes, a Folti Jolán, Stoller Antal, Lelkes Lajos, ezek találtak ki. Akkor egy akkora újdonság volt az országban, hogy villámgyorsan elterjedt, és tényleg tömegeket mozgatott meg. Ma már nem jár annyi ember táncszázba, mint régebben.
Igen, talán mondjuk a 80-as években volt.
Igen, 80-as években volt a legnagyobb. De viszont akik átvették tőlünk ezt a dolgot magyar mintára, például a franciák, teljesen átvették. Én már voltam Toulouse-ba etnomuzikológiai konferencián, 8 évvel ezelőtt, ahol végig arról volt szó, hogy a magyar minta és a magyar iskola, ott elvittek engem táncszázba, ahol 800 ember volt. És minden hónapban kétszer, egy hatalmas tornaterembe.
Ezt kifejezetten magyar mintára szervezték ezeket
magyar a mintára a szervezés, de ők franciát táncolnak. Na mostan ott, ami jól esett nézni, vagy Svédországban is például, hogy több generáció jár, tehát 70 évesek is. Jó, hát a svéd táncokat lehet 70 éveseknek is táncolni, legényes mondjuk kevésbé itt Magyarországon, vagy Franciaországban, tehát egy burrét, azt egy idős ember is el tud táncolni, de hát óriási népszerű van a táncháznak. Most éppen ennek a furcsa magyar politikának a hatására valahogy úgy lecsökkent az ázsiója és az érdeklődés iránta, de létezik, tehát nem lehet agyonverni. Mint ahogy nem lehetett agyonverni az amatőr táncmozgalmat. A magyar amatőr táncmozgalom a legcsodálatosabb Európában, nem is beszélve a gyerekekről. Hát olyan csodálatos gyerek együttesek vannak, hogyha egyszer mondjuk az előző minisztérium két-három vezetőjét el tudtam volna csalni egy gyerek antológiára, lehet, hogy másképp gondolkoztak volna, amikor a művészeti alapiskolára osztják a pénzt. Magyarországon ebben a pillanatban a művészeti alapiskolába, ez azt jelenti, hogy az iskola mellett működik. 200 000 gyerek van. Képzeljük, 200 000 gyerek, ebből körülbelül 80 000 táncol. A többi zenél, fur, farak, hímez, stb. De 80 000 gyerek. Én azt mondtam a Magyar Bálintnak, mikor ő volt a minisztérium az egyik kormányba, és akkor megint elvettek évi, azt hiszem, 2000 forintot. Azt mondtam, figyelj ide, én ismertem őket régebbről, még a rendszerváltás előtt. Azt mondom, ide figyelj, ha politikusok vagytok, nem vagytok normálisak. Egy ilyen gyereknek van két szülője, van négy nagyszülője. És gondoljátok el, hogy hónaptól már nem tudják elküldeni, mert olyan kicsi a fejkvóta, olyan kicsi a fejkvóta, hogy most már fizetni kéne tandíjat. Hát mondom, nem vagytok normálisak. Na, becsületére legyen mondom, hogy akkor a további csökkentést megállították. Akkor most maradtak ennél a 4000 valami fejkvótánál. Na most olyan fantasztikusan táncolnak ezek a gyerekek, és itt már főiskolát végzett pedagógusok vannak, akik néprajzot, népművészetet, a történelmi vonatkozású dolgokat, múzeumban viszik őket, a gyerekeket. Úgyhogy aki egy gyerekit az általános iskola alatt, vagy 4-5 évet járt ilyen művészeti alapiskolába, az bármit fog csinálni az életébe, ezt megfertőzték.
Táncokat egyébként lehet még gyűjteni? Egyáltalán hol lehet még fehér foltokat lenni?
Majdnem lehetetlen már. Úgy lehet gyűjteni, hogy egy-két faluban, mondjuk Erdélybe, egy kicsit a felvidéken, egy-két ilyen eldugott faluba ugyanazok az emberek már alakítottak saját maguktól. A folklór nem egy kikristályosodott valamit, a táncfolklór, de az énekelt hagyomány sem, hanem az generációnként alakul. Úgyhogy mikor ilyen fiatalabb, mit tudom én, nagyon lelkes fiatal kollega, nem, ő így gyűjtötte, akkor és ekkor, mondom, igen, és a nagyapját láttad táncolni, hogy az, hogy táncol. Szóval nem állt meg a dolog. A Martin György, a csodálatos kutató, az talált egy Mátyás István ragadvány neve szerint Mundruc nevű embert Kalotaszegen, akit aztán 10 éven keresztül filmezett. Ez a pasi, bocsánat, hogy ezt mondom, meghalt már, de ez a csodálatos ember, ha mondjuk Budapesten születik, akkor lehet, hogy a világ legzseniálisabb koreográfusa lett volna. Bebizonyíthatóan a kalotaszegi legényes az egy ilyen zárt 8 taktusból áll egy figura sorozat. Tehát majdnem, hogy koreográfia, tehát nem ilyen amorf improvizáció. És de mostan bebizonyíthatóan ő legalább 30 ilyen sorozatot csinált, amit ő talált ki. Azt mondta a fiataloknak ő maga, hogy ne csak engem utánozzatok, hanem találjatok ki újabb, úgy hívják egy ilyen sorozatot, hogy pont, egy pont. Ti is csináljatok, és találjatok ki pontokat. Tehát azt lehet, hogy most egy, akit ezelőtt 40 évvel filmeztek, és ma mondjuk 60 éves, hogy az sokat alakított azon a kultúrára, amit táncol, így, de új dolgot már nem lehet találni.
A táncokat egyébként hogyan lehet gyűjteni, mert azt tudjuk, arról pontos leírások vannak, hogy hogyan zajlottak például a népdalgyűjtő körutak, de egy táncnál ezek leírások voltak, vagy film, amikor már ugye volt egyáltalán film, de korábban, amikor még ezt nem lehetett ilyen módon rögzíteni, hogyan?
Hát a filmek kezdődött, na mostan, hát valamiben ezzel nekünk,
egy idős,
valamiben nekünk is nagy hatalomnak kell lenni. Hát ebben nagy hatalom vagyunk. Ugye a Bartokik Vikár Bartók Kodály elkezdték a 19. század utolsó éveiben a gyűjtéseket, hát először a vikár, és azt mondta két fiatal néprajzos a 20-as évek második felébe, Gönyei Sándor és Morvai Péter, két fiatal néprajzos azt mondja, hogy ha a Bartókék fonográffal gyűjtik a zenét és az éneket, akkor nekik filmel. És 27-ben azt hiszem elkezdtek filmezni, hát néma filmmel. Úgyhogy, és ezzel megkezdődött a gyűjtés, És hát már a háború előtt és a háború alatt óriási anyag gyűlt össze, aztán utána már...
Ja, úgy tudom, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának
a Zenetudományi Intézet keretében van a tánckutatási osztály, aminek a Martin volt az első vezetője.
És ami hatalmas mennyiségű anyagról olvastam, hogy itt valami...
Mondom, 240 ezer méter.
Úristen.
Nem 24 ezer.
Ez egy hatalmas anyag, és ez fel is van dolgozva?
Ellentétben a többi országokkal nálunk etikai kérdés volt, hogyha én, aki nem ugyan néprajzos vagyok, ez a becsületes szakmám, de hát mégis elmentem gyűjteni, felosztottuk a terület, például a Martin beosztotta, hogy ki hová menjen elsősorban. Ez nem szigorú dolog volt, de elsősorban én miután beszélek románul, én mezőséget kaptam területnek, a szakdolgozatom is székről szólt, azért, hogy ahol vegyes falvak vannak, a románokat is tudjam gyűjteni, mert a velünk élő nemzetiségeket is gyűjtöttük. Na mostan ezek a morvaiék elkezdték ezt. Na most gondolj el, ha mondjuk 927-ben vagy 28-ban Tisza polgárnál, ez egy konkrét film, polgárnál lefilmeztek 60 éves embereket, akik a szatmári csapást csinálják, akkor a visszaszámolja, ez a 19. század 80-as éveibe tanult meg táncolni. 70-es, 80-as éveig. Mi pontosan tudjuk, hogy a 19. században mit táncolt a magyar nép. Ez egy fantasztikus dolog. Kettő, hogy miután ez annyira előre haladott volt, és a Mozertant is a Martin György, Pesovár Ernő kialakította, az UNESCO ezt ide helyezte Magyarországot a központba. Tehát ma, ha bemegy ebbe az intézménybe, mint hogyha New York City, mit tudom én, Metropolitan Múzeumába bemenne, akkor azt mondja, hogy mit tudom, Tiszakécske, akkor benyomja a komputerbe, segyebek, és pontosan a pillanat alatt kijön, hogy milyen regiszter alatt található a tiszakécskei táncok része. Az is benne van, hogy mi az, amit leírtak, mert ezt leírják, kinetográfiával leírják, tehát még az is benne van a komputerbe. És nagyon szoros kapcsolat van a szakma, tehát a gyakorló koreográfiai szakma és az intézet között. Azért, mert egyedül Magyarországon az összes koreográfus, aki gyűjtött, az beadta az anyagot az intézetbe, és másolatot kapott. Tehát az eredeti anyagot mi mind leadtuk. Ezt etikai kérdésnek tekintettük. És ettől ilyen hallatlanul erős a magyar néptánc művészet. Most nem a kulturáról, hanem a színpadi.
Egy koreográfus, vagy egy rendező, vagy akár ön is, ezt egyfajta adatbázisként tudta, vagy tudja használni?
Hát ez a szótár. Ez a szótár. Na mostan van közöttünk olyan, aki, ha Bartoki kifejezést használok, akkor a tiszta forrást mutatja be, tehát az eredeti anyagot természetesen formailag színpadra helyezve, és vagyunk egy jó páran, aki a tiszta forrásból hozunk létre. Én így hozok létre Elektrát, mit tudom én, Ludas Matyit, Antigonét, Széki Romeus Júliát, de akkor én megengedem magamnak, hogy ezt az adatbázist, ezt a csodálatos szótárt, ha kell, széttördeljen, és új szavakat formáljak. Tehát egy nyelvújító, mozgásnyelvújítóként vegyek részt.
Érdekes, hogy ennek kapcsán többször is beszélt arról, hogy éppen a színpad, a színház vagy a táncszínház az úgymond egyedüli megmaradási lehetőség a néptáncnak. És valóban, ha nincs színpad, vagy ez a színpadi megjelenés, akkor ez elhal, vagy elhalhat? Hiszen hát, ha visszatekintünk, akkor évszázadokon keresztül azért ez megmaradt színpad, vagy színház nélkül is.
Igen. Most mondtam el, minden évben van gyerekantológia és felnőtt antológia. Ezeken mind a kettőből két műsor van, mert annyi rengeteg csodálatos társulat van, felnőttben is. Ezt mondtam egy pár fiatal kollégának, akik a tiszta forrást mutatják be, hogy figyeljetek oda magatokra, mert lassanként elfáradnak a formulák. Lassanként már nem tudsz sokkal többet kitalálni, mint hogy a körből hogy lesz egy sor, vagy hogy alakul ki valamilyen más érdekes térforma, és ezek a formulák el fognak fáradni. Nekünk az volt a véleményünk egy párunknak, akik a Bihari Együttesnél megalapítottuk ezt a magyar iskolát, Szigeti Károly, Györgyfalvai Katalin, később a Foltin Jolán, aztán csatlakozott az iskolához a Timár Sándor is, és többek, nekünk az volt a véleményünk, hogyha csak a tiszta forrást mutatjuk be, akkor mi valamiből ki fogunk maradni. Én nem akarok kimaradni abból, amit a kortárs irodalmárok, írók, költők, filmesek, képzőművészek csinálnak. Nekem is van véleményem a világról, van véleményem az emberről, az ember természetéről, és én ezt igenis meg tudom mutatni táncban is. Óriásiak a lehetőségek, be lehet bizonyítani, hogy mi minden született. A Honvéd Táncszínháznak nemzetközi nagy sikere, 94 útunk volt, 84-től vagy 85-től kezdve, ilyen befogadó színházakba, sikere ebben rejlett, hogy ül Svédországba kritikus, és nézi a Széki Romeus Júliát, ott úgy szerepelt kint, hogy Paraszt Romeus Júlia, nézi, a nézőtéren ült a Kulberg asszony, a csodálatos öreg, már meghalt sajnos, svéd koreográfusnő, nézi, aztán megírja a kritikát, azt mondja, hogy nézem ezt a iszonyatos erejű Romeus Júliát, és rájövök arra, hogy nem kell megtanulnom magyarul, minden szavukat értem. Na most ez volt a sikere a dolognak, tehát ez volt, akik a tiszta forrásból akartak építkezni, azok azt mondtuk magunkról, hogy ha mi táncírók vagyunk, akkor nekem ugyanolyan gondolataink kell legyenek, mint az íróknak és a költőknek.
Ebből a megközelítési módból vagy szemléletmódból nem voltak szakmán belüli konfliktusok?
Nagyon nagyok, most nincs. Most ezek elcsitultak a
hát de
a
gondolom,
80-as
hogy ez
években,
bebizonyosodott, hogy ez a módszer ez
a 80-as bevált. Években nem akarok nevet mondani, a legjobb magyar költők közül egy páran sárga földig letoltak minket, hogy tulajdonképpen eláruljuk az igazi néptáncot, mert miért kell nekem dózsát csinálni, meg miért kell nekem elektrát csinálni, a Szigetinek miért kell síralomházat csinálni, a Győrfalvainak miért kell aszinkron című koreográfiát csinálni, és akkor egyszer egy ilyen kis borozgató éjszakán azt mondtam, nem akarok neveket mondani, de hát a kör pillanat alatt bezárulok. Azt mondtam nekik, figyeljetek ide, mondok nektek egy ötletet. Vegyétek el a Kriza gyűjteményt, vagy az Ortutai gyűjteményt, vagy az erdélyi Nagyolgának a gyűjteményét, és minden nap másoljatok le egy balladát, és utána írjátok alája a neveteket. Hát mondom, tulajdonképpen ti erre akartok engem biztatni. Hát ne vicceljetek, az Oscar Wilde-nak van egy nagyon jó mondása, nem táncról, valószínűleg irodalomról, vagy másról szól, hogy a művészet ott kezdődik, ahol az utánzás véget ér.
A 80-as éveket említette, és hát ugye a 80-as évek volt, ugye 1983 az István és az István a királynak a királydombi premierje vagy bemutatója, és akkor kifejezetten a szakmából, talán az ön mestereitől is érkeztek olyan bírálatok, hogy hogyan lehet rockzenére, vagy hát erre igen, a zenére, mondjuk mezőségi táncot, vagy dunántúli ugrost.
Így van, hát engem a Molnár István, ugye mesterem, épp akkor folyt a tévébe egy felvétel az ő képes könyvéről, ez 7 tétel, és minden tételt egy más együttes csinálta. És a rendező megkért, hogy menjek el, és üljek az öreg úr mellett a vezérlőbe, mert ő nem bírja el az elektronikus dolgokat. És hogy én próbáljam egy kicsit, hogy is mondjam, legyek a moderátora ennek a dolognak, és én minden nap kocsival vittem a stúdióba, és kocsival mentünk el. Azért a tévét szerényen megfizetett érte. Viccből mondom, ingyen is csináltam volna. És akkor kezdődtek a munkák az is. Van a királya, és azt mondja nekem, hogy Novákkal maga egy olyan rendes fiú. Azt mondja, hogy keveredett maga ezek közé? Mit keres maga ott? És akkor mondtam neki, de Pista bácsi, hát egy éve dolgozunk rajta majdnem. Akkor úgy volt, hogy mielőtt az István királyt bemutatták, egy évig minden csütörtökön találkoztunk a Szörényieknek a régi házába, Törökvészi úton, és ott mindent megbeszéltünk, még a kísérleteket is megbeszéltük. És akkor mi megbeszéltük, hogy a Koppánynak a nótája mögött olyan kísérlet kéne legyen, hogy ebből egy mezőségi forgos csináljak. És nem tudom, mondom, de hát, és Pista bácsi, ott több ezer szakadt gyerek lesz, akik életükben nem néztek néptáncot, és most néptáncot fognak nézni. És tulajdonképpen az akkor egy komoly világzenének megfelelő dolog volt, hogy rockzenére megjelent a néptánc, sőt, akkor a Koltai a rendező elfogadta, hogy a kosztümben vannak a főszereplők, tehát történelmi kosztümben vannak a főszereplők, de a tömeg az farmer nadrágban, és ingújban, és szoknyában, és tornacipőben van. És mikor Csíksomlyon szerencsém volt az életemben, hogy engem bíztak meg, hogy a Csíksomlyon István, akire rendezzem, koreografáljam, ott például az erdélyi magyar együttesekből bevettem hármat, és azok fel voltak háborodva, hogy hát ők miért farmer nadrágba táncolják ezt, hát ez olyan, mint egy korcsos, és nem tudom, hát akkor mondom, gyerekek, higgyetek nekem. És ott volt 300 ezer ember, aki tökéletesen elfogadta. És eszükbe nem jutott, hogy ezek miért nincsenek csizmába. Úgyhogy, de hát ez a jövője a dolognak. Hát enélkül nincs jövő. Ha nem megyünk be a világszínházba, és nem megyünk bele a világzenébe, például a Foltin Jolán a koreográfiai csodája, hogy a néptáncműsor csinál, kinépeik vagytok egy, kinépei vagytok kettős, de úgy dolgozza fel, mint a világzenét, és az egyiket elvittem Avignonba, mikor ez az elképesztő megtiszteltetésért, hogy megjelenhettünk, és ráadásul egy olyan évben, mikor a Bézsár társulat, még akkor élt a Bézsárt, az ott az utolsó éve, hogy még volt, Bézsárt volt ott a Prelokász együttes, tehát ilyen társulatok voltak, és óriási sikere volt annak, hogy néptáncot csinál, de megtalálta módját, hogy lesz ebből világzene. És ez borzasztó fontos, ettől én nem becstelenítem meg a néptáncot, sőt, megpróbálom mindenkinek számára közérthetővé tenni.
Hát még sokáig tudnánk folytatni ezt a beszélgetést, de sajnos ennyi fér csak a műsoridőbe. Az elmúlt órában Novák Ferenc koreográfus rendező volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Minden jót.
Én is köszönöm szépen.